Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, gyülekezetünk szeretettel köszönt bennőtöket, áldjuk Istent, aki arra indította szíveteket, hogy elhozzátok gyermekeiteket, hogy a keresztség által a keresztény anyaszentegyházba befogadhassuk őket. Készüljünk a keresztség sákramentumának kiszolgálására, 431. énekünket énekeljük el. Testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus, mielőtt átment volna mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő család, ünneplő gyülekezet, amikor Jézus Krisztus tanítványaihoz lép mennybe menetele előtt, akkor az egyik legszebb és legfontosabb feladatot és szolgálatot bízza rájuk, tegyenek tanítványá minden népet. Mi emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy Istennek ezt a nagyszerűségét, Istennek ezt a kitárulkozó kezét valamilyen formában összép zárjuk. Az ember hajlamos a válogatásra, az ember hajlamos a megkülönböztetésre, az ember hajlamos az osztályzásra, de íme Istennek nem ez a szándéka, és Istennek nem ez a dolga. Egy héttel ezelőtt, amikor itt voltunk az Úr házában, együtt olvastuk és együtt hallottuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből az utolsó, záró sorokat, és ezen a mai alkalmon is majd az igehirdetésnek a folytatása hangzik. Azt láttuk, hogy az apostol körében, egy-egy gyülekezet körében együtt vannak férfiak és nők, együtt vannak zsidók és nem zsidók, együtt vannak szolgák és együtt vannak szabadok. Istennek ez a hatalmas döntése így fogalmazódott meg Jézus Krisztusban: minden nép. Minden néphez el kell jutnia az ő szabadításának, az ő munkájának, az ő céljának. Kedves testvérek, ünneplő család, ünneplő gyülekezet, a keresztség egy elválasztást jelent. Nem abban az értelemben jelent elválasztást, hogy valaki valamivel különbé válik, mindattól, aki nincs megkeresztelve, hanem a keresztség Isten döntését fogalmazza meg, Isten kiválasztását Jézus Krisztusban. Mert Istennek az az akarata, hogy minden ember megtérjen, és az üdvösségre eljuthasson. A minden emberbe beletartoznak felnőttek, beletartoznak idősek, és beletartoznak kicsin gyermekek. Így teljes az Isten országa. Mert megjelent az Isten kegyelme minden embernek. Egy harmadik igét is idehoztam, amely a mindenről szól, nem pedig a bezárkózó életről és a tőlünk elzárkózó Istenről. Vannak olyan dolgok ebben a világban, amelyeket úgy kapunk meg, hogy hiába dolgozunk érte, hiába harcolunk érte, hiába küzdünk érte, nem lehet a miénk. Vannak a világban álmok, amelyekért sokat munkálkodunk, sokat teszünk, kínkeservesen megszerezzük, elérjük. Ti magatok is beszéltetek álmaitokról, terveitekről, mindarról, ami ott áll előttetek, ami a szívetekre helyeztetett. Én pedig most arról beszélek nektek, hogy mindaz, ami álom és terv, mindaz, ami ajándék, ami után vágyakozik az ember, az megjelent Jézus Krisztusban. Minden embernek megjelent. És önmagát, az ő váltság halálát, az ő feltámadását ajándékba adja oda nektek. A keresztség ezt ábrázolja ki: mi nem tehetünk semmit azért, hogy Isten megmentsen bennünket, hogy elhívjon, hogy megváltson, hanem Isten jön felénk, Isten lép oda, Isten terjeszti ki az ő szeretetét, azért, mert elfogad bennünket. Erről beszél Jézus: menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Erről beszél az apostol, amikor Isten üdvözítő kegyelmének megjelenését látja és mondja: mindez Jézus Krisztusban teljesedett be, és jön el hozzánk. Mert a kegyelem, amit Isten kínál, az vagy ingyen van, vagy pedig sehogy. A kegyelmet nem lehet megvásárolni, a kegyelmet nem lehet kiérdemelni, a kegyelmet csak meg lehet kapni ingyen szeretetből ajándékba. Ti magatok is terveztek ajándékokat adni egy kicsiny életeknek, ahogy felnőnek, Isten pedig már elkészítette nekik és nektek. Ennek kiábrázolása a keresztség. Az ő legnagyobb ajándékának a jele. Azt mondja a mi református tanításunk és hitünk, hogy néhány csepp víz, amely a gyermekeiteket megkereszteljük, az emlékeztet bennünket, hogy Jézus valóságosan itt élt közöttünk, hogy Jézus meghalt értünk, és feltámadott. És tiétek Jézusnak ez az ígérete, és gyermekeiteké. Fogadjátok alázattal, és fogadjátok őszinte szívvel. gyermekeitek és ti magatok, de mi népes gyülekezetünk sem tehet ezért semmit. Az Isten munkája, titka, szeretetének ajándéka ez. Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Mi ebben a mi felelősségünk, mi ebben a ti felelősségetek, kedves szülők és keresztszülők? Az, hogy odaélitek gyermekeitek elé Jézus Krisztust. Odaélitek az ő valóságát, egyediségét, nagyszerűségét, áldozatvállalását. Hogy egészen egyszerűen gyermekeitek meglássák a ti arcotokon Jézus Krisztust. Nem kis felelősség ez. Az ember könnyebben és olcsóbban is elintézheti ajándékokkal és álmokkal. Ehhez azonban egy odaszánt, egy teljes Krisztus követő élet szükséges. Ez a ti feladatotok, és ez a ti felelősségetek. És ez a miénk is, akik itt vagyunk, ezé a gyülekezeté, ezé a közösségé, akik hordozhatják arcukon a meghalt és feltámadott Jézus Krisztust. Amen. Kedves testvéreim, azért vagytok itt ebben a hajlékban, hogy gyermekeiteket a keresztség sákromántumában részesítsétek. Megkérlek benneteket, hogy a gyülekezet közösségével együtt álljatok fel és jöjjetek közelebb az úrasztalához. Tegyetek vallást a ti hitetekről, mondjátok el gyülekezetünk közösségével együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Akarjátok-e, hogy gyermekeitek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten közösségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassanak a Szent Keresztség által? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet színe előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, Pomázi református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőnek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha igen, feleljük, ígérjük. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük meg neked, ami Urunk Jézus Krisztusnak megkeresztelkedését. Köszönjük, hogy ott a Jordán partján, a Jordán vizében magára vette a mi bűneinket, elhordozta életünk minden büntetését. Köszönjük neked, hogy a keresztvíz ezt kiábrázolja, ezért merült alá, hogy nekünk életünk lehessen, ezért vette fel magára ezt a jelképet. Ez ábrázolta már akkor az ő halálát és feltámadását. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy bűneink záloga és bocsánata benned van. Imádkozunk hozzád, Urunk, ezekért a gyermekekért, akiket most megkeresztelünk. Add, hogy hitáltal megismerjenek téged, felnőhessenek gyülekezetünk közösségében, és hitvallóiddá váljanak. Imádkozunk szüleikért, keresztszülőjükért, hogy azt a fogadalmat, amelyet ma tettek, megőrizzék és megtartsák. Ott lebegjen előttük, mint amit nem nekünk, hanem neked tettek. Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen.
Én átkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Hogy hívják a gyermeket? Jászmi, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevében. Amen. Pap Jászmin és Pap Lénán is emlékeket mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindenökké hívtam az. Egyszerűen fogadják a szeretetet, ünnepi alkalmunk jelé az emlékalkat, az ő is rázott
vizetésre. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Folytassuk a mi istentiszteleti közösségünket, 166. énekünket énekeljük, első és második versszakával. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amely alapján megszólíthat bennünket. Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében olvassuk mindezt, a 16. fejezetben. A 6. verssel kezdődő szakaszt olvasom, a 9. Köszöntsétek Máriát, aki sokat fáradozott értetek. Köszöntsétek Andronikhoszt és Júniást, rokonaimat és fogolytársaimat, akiket nagyra becsülnek az apostolok körében, akik nálam is előbb lettek Krisztus híveivé. Köszöntsétek az Úrban szeretett Ampilátuszomat, köszöntsétek Urbánuszt, aki munkatársunk a Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ahogyan az elmúlt alkalommal hallottuk Isten igéjét, újra a rómaiakhoz írott levél záró sorai, záró fejezete kerül elénk. Ezen belül is a köszöntések folytatása, ahol Máriát említi Pál apostol, említi Andronikhoszt és Júniást, említi Ampilátuszt, és említi Urbánuszt. A sor természetesen folytatódik, és mi magunk is elmondhatnánk, hogy hány és hány szolgatársa van Pál apostolnak, és hány olyan testvére van, akit távolról is köszönt, vagy éppen személyesen ismer. Sokan úgy nevezik a vasárnapi istentiszteleteket, hogy az egy személynek felkészülése, egy személynek valamilyen produktuma, produkciója. Belegondoltam, kedves testvérek, és bizonyára nem teljes a sor, amikor azt mondom, hogy azért, mert együtt lehetünk itt vasárnapról vasárnapra a templomba, szükséges, hogy kinyíljék az ajtó, szükséges, hogy valaki fogadjon bennünket a templom bejáratánál, hogy szóljon az orgona, hogy az énekek kirakásra kerüljenek, hogy mi itt bent lehessünk. Szolgálatunk azonban így még nem teljes, hiszen mindezt megelőzi a templom rendbetétele, a templom takarítása, a templom körüli területnek a takarítása, és virágok is vannak vasárnapról vasárnapra ebben a hajlékban. Mind-mind egy-egy szolgáló testvérünknek a munkája. És akkor arról sem beszéltem még, hogy nem csak testben készülünk, fizikailag készülünk erre az alkalomra, hanem imádkozó szívvel vagyunk vasárnapról vasárnapra a lelkészi hivatalban. Isten tiszteletünkkel párhuzamosan, ahogyan hallottátok és láttátok, éppen gyermek Isten tisztelet folyik. Hol három, hol kettő csoport van. És akkor nem beszéltünk arról, hogyha sákramentális alkalmunk van, vannak, akik előkészítik az úrvacsorai szent jegyeket. Isten tiszteletünk után pénzügyi adminisztráció és az iratterjesztés is működik. Egészen bizonyos, hogy nem soroltam fel mindent, de íme pusztán egy vasárnaplal kapcsolatban bizonyára 20 vagy 30 testvérünk is szolgál, áldozatot vállal azért, hogy együtt lehessünk. Ilyen egy gyülekezet. A gyülekezeti életben van közös szolgálat, és a gyülekezeti életnek a legfontosabb része az Isten tisztelet.
a római keresztjének, az első század gyülekezetében lévők így élik meg mindezt. Sok szolgáló mindannyian, itt nép szerint felsorolva, azért tesznek, hogy Istent magasztalhassák gyülekezeti közösségben. Furcsa, éppen egy héttel ezelőtt említettem, hogy a szó átvitt, de eredeti értelmében az első században éppen a Rómában élő keresztjének, vagy a Krisztus követők voltak azok, akik nem fértek bele a vallásos elképzelésbe, a vallásos rendszerbe, mert nem volt templomuk, nem voltak papjaik, és nem volt áldozatuk. De helyette, és mindenek felett Jézus Krisztus állt a középpontban. Jézus Krisztusban épültek és növekedtek, Jézus Krisztus volt az ő főpapjuk, és Jézus Krisztus volt az áldozat is egymagában. Jézus volt az övék. És amikor összegyűltek egy-egy vasárnap, úgy mondták ezt a mi őseink, egy-egy úrnapján, amikor húsvétre emlékeztek, mint mi ezen a vasárnapon, akkor az élő Krisztust dicsérték és magasztalták. Együtt adtak hálát, együtt hallgatták az igét, együtt hallgatták az ige magyarázatát, és azonosat mondtak együtt, azonosan gondolkodtak, ezt nevezzük hitvallásnak vagy homológiának. Az, amit a mai világ sokszor magyaráz és sokszor kínál, hogy otthon is, akár a négy fal között is lehet tisztelni Istent, ezt maguk nem értették és nem is ismerték. Természetesen mindaz nem azokra a testvérekre vonatkozik, akik szív szerint itt lettek volna, vagy itt lennének. Akik betegebbek, akik nem bírják a hőséget, vagy éppen ágyhoz kötöttek. Számukra valóban áldás, hogy kinyithatják a televíziót vagy a rádiót. Nem egyszer mondják testvérek, akik így ezért nem tudnak eljönni az Isten tiszteletre, hogy amikor református Isten tisztelet van a rádióban vagy a televízióban, ők együtt énekelnek, bármilyen furcsának is gondolják vagy mondják a környezetükben lévők és élők őket. A magán kereszténység intézménye nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy én magam büszkén elkülönök a többiektől. Én magam a saját hitemre számíthatok, és gőgösen megelégszem önmagammal. Megelégszem magammal, mert nem igénylem a másikat, nem igénylem a testvért. Tudjuk mindannyian, hogy az ilyen élet legtöbbször eltorzul, mert csak magát látja a tükörben. A torzulás után lehetséges, hogy megbetegszik lelki értelemben, utána alultápláltá válik, elsorvad, és el is pusztul. Íme ezért jó példa a számunkra egy szolgáló közösség, a római gyülekezet, ahol sokféle ember, sokféle szolgálatban együtt dicséri és együtt magasztalja a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Őróluk is mondja a Pál apostol azt az igét, amelyet később egy másik gyülekezeti körnek, Galáciának említ, hogy Krisztusban nincsen férfi sem nő, szolga sem szabad, mert mindannyian egyek vagyunk Jézus Krisztusban. Íme így ismertük meg, ebben az egységében ismerhettük meg az egykor Korintusban szolgáló, majd Rómába távozó Fébét. Így találkozhattunk egy hívő házaspárral, Akvillával és Priscillával. És így vizsgálhattuk, és így hallhattuk az ázsiai missziónak, a kis-ázsiai missziónak első zsengéjét, Epájnetoszt, és így halljuk most újra ebben a közösségben Andronikoszt és Júniászt. Amikor Andronikosz és Júniásznak a neve előkerül, akkor a teológusok, a Szentírást jobban ismerők egy pillanatra elbizonytalanodnak. Vannak, akik egészen konkrétan szinte össze is húzzák a szemöldöküket, és legalább kétfajta megfogalmazás hangzik ezekről a személyekről, hogy ők egyrészt két férfi volt, vagy pedig egy házas pár. Azért nehéz ezt bármilyen furcsa eldöntenünk, mert neveik azok egészen bizonyosan kapott és felvett nevek. Az egyiküké egy görögös név, a hellén tudatból származó név, a másik pedig egy római név. És a görög latin magyarázatban egyfajta tárgyesetben előfordulhat, hogy az az illető egy nőt és egy férfit is jelent. No, ez nem az a semlegesség, amiről manapság szoktak beszélni, de van olyan nyelvtani forma, amely mindkettőt megengedi. Engedjétek meg, hogy ebben a nyelvtani kérdésben most én magam azt tanácsoljam nektek, hogy itt újra egy házas párról beszéljünk. Egy férfiról és egy nőről. Olyanokról, akikkel kapcsolatban azt mondja a Szentírás, és azt mondja Pál apostol, hogy előbb lettek keresztjénné, mint én. Lehet, hogy ezen a mondaton, ezen a szentírásbeli megszólaláson mi magunk szinte át is siklunk. Engedjétek meg, hogy egy pillanat erejéig azonban mögé nézzünk. Mit mond ebben Pál apostol? Azt mondja, hogy ők azok közé tartoztak, akiket én üldöztem. Azok közé tartoztak, akiket én megvetettem. Azok közé tartoztak, akiket el akartam fogni, akiket börtönbe akartam vetni, mert nem értettem az ő urukat, az én uramat, Jézus Krisztust. Előbb lettek keresztjénné, mint én. Velük kapcsolatban még egy kiszólása, még egy megjegyzése van az apostolnak, ráadásul rokonaim. No, nem abban a formában, ahogyan mi használjuk most a rokoni fokozatokat, hogy a feleségem harmadik unokatestvérének az apósa, hanem abban az értelemben ez a kifejezés, ami itt szerepel a Szentírásban, az azt jelenti, hogy az én népemből valók. A mai kifejezésünkkel, az első századi képpel élve zsidó keresztjének voltak, akik az ős gyülekezethez, a jeruzsálemi gyülekezethez tartozhattak. Beleborzadok abba a pillanatba, amit a 20. század Magyarországon is sokszor megismételt, amikor üldözött és üldöző szembe találják magukat. Az, aki megvert, aki fogva tartott, aki megfenyegetett, szabad körülmények közepette, ott áll előttem. Döbbenetes pillanat ez. És azt mondja az apostol, testvéreim és rokonaim ők. Nem ellenségeim és nem ellenfeleim. Tudjátok, amit először is én megtanultam ennek a házaspárnak az életéből, az az, hogy Jézus Krisztusban a bocsánat, a megbocsátás az valóság. Hogy az üldözött és az üldöző nem babra ment a játék, életre. A szembe tudott nézni egymással, és azt tudta mondani az egyik a másiknak bocsánat, és a másik az egyiknek megbocsátottam. Testvérek vagyunk. Hány és hány családból, keresztjén közösségből hiányzik ez, hogy úgy tekint a másikra Krisztusban, mint testvérre. És ami még döbbenetesebb, az apostol egy utolsó jelzést is ad, hogy ráadásul fogolytársak is voltak. Ennek a mélysége pedig az, hogy akiket én üldöztem, kész lettem volna a halálra adni, azokkal megtanulok együtt szenvedni is. Andronikosznak és Júniásznak, ennek a házaspárnak különös megbecsültsége van az apostolok körében. És amikor ezt a megjegyzését is komolyan vesszük az apostolnak, akkor megint elgondolkodunk. Hát nem úgy van, ahogyan tanítjuk 5. osztályban is a gyermekeinknek, hogy Jézusnak 12 apostola volt? Hogy is van ez, hogy egy házaspár megbecsültséget élvez az apostolok körében, a 12 körében, a jeruzsálemiek körében? Kedves testvérek, nem kell ettől a mondattól sem megijednünk, bár teljes mértékkel igaz, hogy az újszövetségi szóhasználatban, főleg az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, majd Pál apostol leveleiben az apostol kifejezés az először és elsősorban azokra vonatkozott, akik Jézus Krisztust követték az ő keresztségétől feltámadásáig. Erről beszél éppen az említett apostolokról szóló könyv első fejezete. Szükséges, hogy Júdás helyét felváltsa valaki. Szükséges, hogy valaki még tanúja legyen Jézus feltámadásának, aki látta őt. És Pállal kapcsolatban most nem melegszem nagyon bele, tegnap és a Biblia órán erről szolgáltam. Éppen az egyik vád az volt, hogy ő nem ismerte Jézus Krisztus test szerint. De most itt nem erről az apostolságról van szó, hanem az első századi gyülekezeti küldötti mi voltról, ahol férfiak és nők együtt szolgálnak. Eligazít bennünket ebben a kérdésben a bibliaolvasó kalauzunk szerint olvasható 2. korintusi levél is, annak is a 8. részében, a 23. versben a következőt olvassuk. Megint csak személyekről van szó, itt Titusról van szó, aki nekem társam, és közöttetek munkatársam. Majd folytatja az apostol, akár a mi testvéreinkről, a gyülekezetek küldöttei ők. És itt az eredeti szövegben a küldött szó az az apostol szót jelenti. A gyülekezet apostolai ők. Azaz az első században már voltak olyanok, akiket a gyülekezetek, akár a jeruzsálemi gyülekezet, akár az antiókiai gyülekezet, apostolsággal bízott meg, elküldte őket a szó legnemesebb értelmében, hogy hirdessék Jézus Krisztust. Íme egy házaspár életéből ezt tapasztaljuk és ezt látjuk meg. Békességük, nyugalmuk és bűnbocsánat van, mert Krisztusban megvalósul mindez. És találkozunk ebben a közösségben, a római gyülekezetben, a Galatánkhoz írott levélnek megfelelően szolgákkal és szabadokkal is. Ampilátus, van éppen Urbánus, megint csak egy olyan név, aki mögött mi 2000 év után nem tudunk olyan konkrét személyeket megnevezni, hogy életüket, mindennapjaikat ismerhetnénk. Ampilátusnak a neve azonban a korabeli időkben egy közkedvelt rabszolganév volt. Egy olyan embernek a neve, vagy egy olyan embernek a köszöntése hangzik most itt el a rómaiakhoz írott levélben, aki nem tartozhatott azok közé a szolgálók közé, mint például az előbb említett Andronikosz vagy Júniász, akik abban az értelemben a szolgálatukért voltak megbecsülve, kiküldve, de mégis ennek a gyülekezetnek a tagjai, és tagja ő is. Tudjátok, a mai világot kísérti a haszonelvűségnek a kérdése, hogy valaki csak azért számít, mert valamit adhat, mert valamit tehet. Azt kevésbé becsüli az a mai világunk, hogy valaki valakihez tartozik. És itt az apostol Pál ebben a köszöntésben erre is bátorít bennünket, hogy itt van egy rabszolga ember, aki nem rendelkezik a maga idejével, nem rendelkezik a maga pénzével, de nem rendelkezik a maga életével sem, mert hogyha úgy döntött az élete felől a rabszolga tartója, hogy elveszi, akkor elvette. Ennek az embernek csak egyetlen egy kapaszkodója van, Jézus Krisztus, és az a közösség, az a gyülekezet, amelyik befogadta őt. Vigyázzatok, vigyázzunk, mondom magamnak és testvéreim, ne csak azokat tartsuk értékesnek egy gyülekezetben, akik produktívak, akik valamit, valamilyen formában látványosan vállalnak. Mert hogyha ezt magunkévá tesszük, akkor magunkévá tettük ennek a világnak minden kísértését is, hogy időseink és a gyermekeink nem számítanak. És akkor ingyen élőknek nevezzük őket. Pál nagyon erősen figyelmeztet bennünket erre, ennek a veszélyére, ennek a gőgös beképzeltségnek a csírájára. Ti ne tegyétek. Aki annyit tehet, hogy Krisztushoz tartozik, az ennek a gyülekezetnek a tagja. És ennek a gyülekezetnek lehet a tagja egy másik beszédes nevű ember is, Urbánusnak hívják, akivel kapcsolatban pedig azt gondoljuk és azt látjuk, megint csak hallva az igét, hogy munkatársa Krisztusnak, de többet nem tudunk róla, hogy ő pedig olyan klasszikus, világi férfiúból lett, megtért keresztjén. Mondhatom most már lassan, hogy egy évtizeddel ezelőtt történt Szokolyán, bent a parókián, hogy e környékről, ha jól emlékszem, Budakalászról egy fiatalember meglátogatott bennünket, leült és a konyha asztalnál bizonságot tett. Elmondta, hogy ő egy olyan igazi Urbánus, egy olyan igazi nagyvilági fiú volt, akinek nem számított semmi és senki, akinek nagy autója volt, és ehhez nagy szája is, meg ha kellett, akkor használta az erejét is. És ez a fiatalember, ez a nagy Urbánus oda térdelt Jézus Krisztus lába elé, és bár teljes mértékben különbözött a többiektől, különbözött szóhasználatában és életvitelében, mégis Krisztus gyermeke lett. Úgy, mint itt Rómában. Most már együtt dicséri az Urat, vasárnapról vasárnapra a diakonissa, együtt dicséri a vállalkozó, sátorkészítő házaspár, Aquila és Priscilla. Együtt dicséri egy frissen megtért, első megtért. Együtt dicséri, mindig elhallgatom, talán szóba kerül Mária, aki sokat fáradozott az Úrért, Andronikosz és Júniász. Együtt dicséri az Urat Ampilátusz és Urbánusz. Együtt magasztalja azt, aki megváltotta. Mert kell lennie ebben a világban egy olyan helynek, ahol minden másképpen működik, mint a világ törvényszerűsége. És ez a hely pedig Jézus Krisztusban van. Az apostol nagyon sokszor fogalmazza meg, hogy Krisztusban egészen új történik, egészen új, egy radikálisan új, mert Krisztusban a régiek elmúlnak, és íme újjá lesz minden. Minden gyülekezetnek, a mi gyülekezetünknek az alapja is Jézus Krisztusban van. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva az igére, 395. dicséretünk harmadik versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük meg neked, hogy a mi gyülekezetünk szolgáló közösség lehet. Köszönjük neked, Urunk, hogy vasárnapról vasárnapra azért gyűlünk egybe, hogy téged magasztaljunk és dicsérjünk. Megköszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy nekünk most már van egy olyan helyünk, ahol ezt megtehetjük. Megköszönjük neked, hogy e hely Isten háza, a mennyország kapuja. És köszönjük neked, Urunk, hogy mi nem csak a templom bejáratáig juthatunk el, hanem megismerhetünk téged Jézus Krisztusban. Megköszönjük neked, hogy Krisztusban van az a hely, ahol minden megváltozhat, ahol céljaink, életünk egészen új irányt kaphat. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy az egykori gyülekezet és a mai gyülekezetünk is befogadó közösség lehet. Köszönjük neked, Urunk, azokat a testvéreinket, akik valamilyen formában hasonlítanak mindazokhoz, akik az első századi köszöntések között szerepelnek. És köszönjük neked azokat, akik nem e szerint a mérték szerint lettek a tiéd, de a tiéd. Köszönjük neked, Urunk, azokat, akik néhány hete, hónapja kapcsolódtak be a mi gyülekezetünkbe. Kérünk, hogy vezesd őket Krisztus teljes megismerésére. És imádkozunk hozzád azokért, akik évek és évtizedek óta hűséges gyermekeid, akik szolgálnak, akik keresnek, akik magasztalnak téged. És köszönjük neked, hogy a kettő között benned nincsen különbség, hanem csak tiéd a dicsőség, hogy megtörténhet ez a csoda. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, betegjeinkért, könyörgünk az otthonaikban gyógyulókért, imádkozunk az emlékezőkért, imádkozunk hozzád a gyászoló családért, családokért. Könyörgünk, hogy szent lelked vigasztalása és a feltámadott Krisztus jelenléte valóságos, személyes vigasztalás legyen a gyászoló családoknak. Kérünk, hogy állj melléjük, légy pártfogójuk, légy az ő uruk. Hálaadással köszönjük meg neked, Urunk Jézus Krisztus, elköltözött testvéreink életét, a rajtuk keresztül kapott ajándékokat. Ami tőled való, kérünk, hadd kövessük. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyermektáborunkért, az oda készülőkért, a gyermekekért és a szolgálókért, hogy őszintén és hitelesen lehessünk együtt. Védj el mindenfajta képmutatást, őrizd meg bennünket a betegségektől, fertőzésektől, esésektől, testi és lelki sebektől. Örvendeztes meg magaddal, Urunk Jézus Krisztus, kérünk. Imádkozunk hozzád az itthon maradókért, a szolgálókért. Imádkozunk hozzád, Urunk, egyházunk vezetőiért és vezetettjeiért. Imádkozunk hozzád népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélőkért. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Most mindenki csendesen is elmondhatja a imádságát. Köszönjük, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, a hirdetéseket. Testvéreim, szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Köszönjük a festés-mázolást, a kertrendezést, a harangjavítást, a takarítást, a sültek és süteményeknek a készítését, egyéb szolgálatokat, a kirándulás szervezését. Istené legyen a dicsőség! Örömmel hirdetem, hogy megjelent gyülekezetünk áldásbékesség újságja. A kiáratnál átvehető, aki szívesen hozzájárul az előállításához, megteheti 600 forinttal. Elhunyt Tóth Károly püspök úr, a Dunamelléki Református Egyházkerület nyugalmazott püspöke 83 évet élt. Búcsúztatása június 30-án hétfőn volt Budapesten, a Kálvin téri református templomban. Hirdetem testvéreimnek nyári táborainkat, a holnapi nappal kezdődő táborhoz információkat mondanék. Ma este 6 óráig lehet hozni nagyobb csomagokat és hálózsákot. Holnap 9 óra 30 perckor indul a csapat Budapestre a Népligeti buszpályaudvarra. Kérem, hogy így pontosan érkezzünk. Jelzem, hogy szombaton fog visszaérkezni a mi kis közösségünk a Népligeti buszpályaudvarhoz 13 óra 20 percre. A visszaútban kérném majd a testvérek segítségét, és azt is kérem a családoktól, hogy akit személyesen bevisznek a szülők a Népligeti buszpályaudvarra, az kérem, hogy előre szóljon, hogy ne várjuk itt a pomázi indulástár. Szeretettel jelzem, hogy táborunk ugyan 6 napos abban az értelemben, amit Móron tartunk, a 7. napon jövő héten vasárnap itt templomunkban fognak szolgálni a fiatalok Isten tiszteleten énekkel, rövid bizonságtétellel. Nyári ifjúsági táborunkat is hirdettem, augusztus 5-e és 9-e között lesz. Kérem, hogy tartsuk be a pontos jelentkezést, ez a mai nap, július 6-a, hogy megrendelhessük az ételt és megrendelhessük a szállást is. Jelenleg elég kevesen jelentkeztek erre a táborra, nekem konkrétan 2 szóltak. Nyári napközis táborunkat hirdetem, augusztus 21-e és 23-a között, Ez itt lesz Pomázon, csütörtök, péntek és szombati napon. A szombati napot együtt töltjük majd a családokkal. A jelentkezés augusztus 1-jéig történhet. Templomunk felújításához adományokat szeretnénk kérni testvéreinktől, a közel 14 millió forintos beruházáshoz egyházmegyénk 4,5 millió forintnyi támogatást nyújt, a fennmaradó részt pályázatból és gyülekezeti önerőből szeretnénk előteremteni, ehhez kérjük testvéreink segítségét. Testvéreink segítségét kérnénk a Pomázon a Hősök terén 1907 óta álló Magyar Kereszt felújításának ügyében is. A Krisztus test ismét eltörött javításra szorul, adományainkat Kalmár Ilona testvérünknek adhatjuk oda. Hirdetem testvéreimnek a padokon olvasható és található imakérő lapokat, aki jó szívvel kitölti, névvel vagy név nélkül, szívesen imádkozik érte, ami gyülekezetünk közössége. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten is megszólaltak harangjaink. 2014. június 12-én életének 53. évében elhunyt Demeter Zoltánné testvérünk. Temetése 2014. június 30-án volt református temetőnkben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Hirdetem egyelőre, csak egy telefonos információt kaptam, hogy elhunyt idős Nagy Béláné testvérünk, fia éppen majd istentiszteletünk után fog megkeresni, hogy a temetésnek az időpontját megbeszélhessük. Valószínűleg nem a jövő héten, hanem az azt követő héten lesz. Testvérünk, gyülekezetünk imádkozó és szolgáló tagja volt hosszú időn keresztül. Kedves testvérek, alkalmaink a jövő héten a következőképpen alakulnak. Kedden 18 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalmunk Pomázon, szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, fél 11-től pedig Pomázon, melyen közöttünk szolgálnak a Móron táborozott gyermekek. A hirdetések végével istentiszteletünk vége is elérkezett, záróénekül a 193. dicséretet keressük meg. Fennállva vegyük az áldást. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Testvérem, bocsássatok meg, egyetlen egy kérést elfelejtettem, aki a holnapi napon abban tudna segíteni, hogy a csomagjainkat lekíséri Morra, tehát egy jó fél napot áldozna erre, hogy ott segítsen a kipakolásban, azt kérem, hogy szóljon Isten tiszteletünk után. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!
Night man.
Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztorát.